Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Szombat 13-a, ami azt jelenti, hogy szerencsés nap, hiszen hogyha nem vagyunk nagyon babonásak, akkor a péntek is jó lett volna arra a pillanatra, amikor a Hunyad megyei RMDS, hát hogy is fogalmazzak, stafétaváltásra készülődött. Erről a történetről és az elmúlt negyed századról beszélünk Winkler Gyula európarlamenti képviselővel, hiszen új vezetője van immár a megyei szervezetnek, Ferenczi István személyében, aki szintén mérnök, mint ahogy a képviselő úr is az egyik szakmáját illetően. Szerencsés ez a 13-a. Köszöntöm a stúdióban, illetve hát a műsorban, mert telefonon jelentkezett be Winkler Gyula hozzánk.
Köszönöm szépen a megkeresést, szép jó estét kívánok a kolozsvári rádió hallgatóinak a Tetőteraszon, és meg vagyok győződve róla, hogy szombat 13-a egy jó napnak fog viszonyulni az RMDS Hunyad megyei szervezetének életében. Ez az a nap, amikor megtörtént az ön által említett stafétaváltást. Új elnöke van a megyei szervezetnek, és még egyszer minden jel azt mutatja, az résztvevőknek a teljes létszáma, minden küldött jelen volt a 105 helyi szervezetek, illetve nőszervezeti és ifjúsági küldött közül. Vendégeink voltak nem más, mint Kelemen Hunor szövetségi elnök és Balázs Attila ügyvezető elnök, akik részt vettek a tisztúító küldöttgyűlésen, megosztották velük gondolatainkat, mint ahogy megosztották a terveiket a jelöltek, és a szavazati eredmény egy meggyőző eredmény volt, nagy különbséggel győzött Ferenczi István jelenlegi vajdahunyadi, vagy most már megyei elnök, de vajdahunyadi elnök és önkormányzati tanácsos szép eredménnyel nem tudott győzni a másik jelölt, aki ugyanúgy, mint István, mint én, mint mindenki, folytatjuk a munkát, folytatják és folytatjuk a munkát a megyei szervezetben. Bármennyire is kis szorvány szervezet vagyunk, nem hagyunk az ambíciókból, sem a célkitűzésekből, hanem folytatni fogjuk ezeket.
Az volt a jellemző Hunyad megyére, hogy sorozatosan a létszámához, az ottani magyar közösség létszámához képest mindig egy kicsit túl reprezentálta magát a választott tisztségekben. Ez annak is jele, hogy sikerült jó alkupozíciókat szerezni, hiszen hogyha csökken folyamatosan valaminek a mennyisége, akkor egyéb érveket kell majd behozni a diskurzusba ahhoz, hogy a pozíciókat megtarthassa a közösség.
Most, hogy így megfogalmazta, nekem szegezte ezt a kérdést, nyilvánvaló, hogy az egyik szemem nevet, a másik szemem sírt. Azért sírt, mert sajnos pontosan Dél-Erdély, nevezetesen Hunyad megye, az az erdélyi vagy erdélyi bánsági és körösvidéki vidék, ahol a demográfia a legrosszabbul alakult az elmúlt 35 esztendőben. Nálunk a kezdeti, hát az 1991-es népszámlálás még 37 ezer magyar számolt meg Hunyad megyében, de ez, hogyha visszaemlékszünk arra az esetre, vagy arra a helyzetre, amikor ceruzával kellett beírni a népszámláló biztosoknak az anyanyelvet, a nemzetiséget, illetve a vallást, ezt a három adatot ceruzával kellett kitölteni. Ez is jelentett akkor, 1991-ben valamit. Most pedig alig 10 000-nél tartunk a legutóbbi 2 évvel ezelőtti népszámláláson, tehát ez nem csökkenés, hanem sajnos zuhanás. Ugyanakkor a másik szemem azért nevet, mert hogy nem csak a politikai tisztségekben sikerült a demográfiai arányunkat meghaladni, hanem a közösség véleménye szerint, és hát én most a saját szemszögömből tudom csak mondani, de ezt mások is megerősítik, hogy az eredmények szempontjából is sikerült meghaladni a demográfiai arányunkat. Ami a tárgyalásokat illeti, nyilvánvaló, hogy itt 2 vagy talán 3 dolog segített bennünket, mert hogy a tárgyaló partnerek azok nyilván a román politikum, és nyilvánvaló, hogy mi mindig nagyon kicsik voltunk a Hunyad megyei román politikai szereplők viszonylatában. Ez a három dolog elsősorban talán az egységes fellépést említeném, az, ami bennünket mindig jellemzett, nem beszéltünk össze-vissza, nem ócsároltuk egymást, nem teregettük ki a koszos szennyest, amikor megbeszélni való volt, akkor bent beszélgettünk a szervezetben, amikor nézeteltérés volt, magyarán szólva, amikor veszekedtünk, akkor is egymás között veszekedtünk, az zárt ajtók mögött, nem a nyilvánosság előtt. A második dolog talán az, hogy valahogy mindig örventünk, vagy élveztük, vagy hadd mondjam azt, én merem remélni, hogy azt mondhatom, hogy kiérdemeltük a szövetségi vezetőség támogatását azokban a hosszú években is, amikor Markó Béla volt a szövetségi elnök, utána most 2011 óta Kelemen Hunor, a miniszteri csapataink akkor, amikor az LMDSZ kormányon volt, a szövetség ügyvezető vezetősége, most akár Takás Csaba, aki amúgy maga is tudomásom
szerint
még ma is vajdahunyadi buletinje van, személyigazolványa, nem tudom, hogyha közben megváltoztatta, de úgy emlékszem, vagy pedig most Balázs Attila, aki részt is vett ezen a tisztújításon. És a harmadik dolog az a következetesség, amelyikkel mi mindig a kommunikációt kerestük a román felülettel. Azokat a minimumokat próbáltuk felállítani, hogy mi az, amiből nem tudunk engedni, az identitásnak a kérdése, a magyar iskolának a kérdése, a magyar oktatásnak a fenntartása és szilárdítása, és mi az a politikai felületen, ahol mindig képen voltunk alkudozni és egyességet.
Na most ez az egyesség, vagy ez az alkú pozíció, ez arról is szólt, hogy akár előfordulhatott olyan eset is, hogy választásokon együtt indult a szövetség román pártokkal, vagy hát olyan listát alakított ki, ahol magyar, illetve RMDSZ-es jelöltek is részt vettek, és így kerültek bizonyos adott pillanatban helyzetbe, például megyei tanácsosi listára is volt ilyen eset.
Igen, volt ilyen eset, most nem megyek nagyon vissza a történelembe, mert azért volt olyan helyzet, emlékezzünk vissza 1996-ra, amikor mindenhol az LMDSZ az akkori demokratikus konvenció listáján indult, de ez mondjuk a régmúlt történelem, amiről ön kérdez, az minden bizonnyal, hogy a 2020-as évi döntés, amelyet nem egyedül hoztunk meg, tudnélik az LMDSZ alapszabályzata bennünket LMDSZ konzultációra kötelez, és akkor 2020-ban a koronavírusos választás évében, amikor nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt minden szorványban levő szervezet erdélyszerte, akkor tulajdonképpen úgy szereztük meg a szövetségi elnökségnek, illetve a szövetségi állandó tanácsnak a hozzájárulását a mi szándékunkhoz, amelyből aztán döntés lett, hogy a liberális párttal indultunk közös választási koalícióban, hogy volt még egy szervezet, és pedig a Beszterce-Naszód megyei szervezet, ahol egy másik irányú koalíció alakult ki, szintén így nem koalíció, bocsánat, hanem választási együttműködés.
Szövetség, igen.
Választási szövetség. Ott a kollégák a szociáldemokrata párttal szövetkeztek, mi Hunyad megyében a liberális párttal, és akkor ez a két ellenkező irányú választási szövetség tulajdonképpen beleilleszkedett az LMDSZ-nek a politizálásába, vagy a politikai képviseletébe, mondván nyilván a partnereink felé országos szinten, hogy hát ezek itt helyi szituációk, helyi együttműködések, az egyik sárga, a másik piros, átlagában nem befolyásolja azt, hogy az LMDSZ a saját maga célkitűzéseivel, és mindig, amikor lehet, a saját maga listáival is indul az önkormányzati választásokon. Végül ennek eredménye volt, úgy Beszterce-Naszód megyében, mint pedig Hunyad megyében, mi is be tudtunk juttatni egy LMDSZ-es, figyelem, tehát nem egy politikailag semleges, hanem egy LMDSZ-es képviselő, mert ezt írja elő a választási szövetség szabályozása Romániában. Tehát volt egy LMDSZ-es tanácsosunk a megyei tanácsban 4 évre, hasznos is volt ez a szereplés. Már 2024-ben, a tavaly a szuperválasztási évben igazából nem volt meg, nem maradt fent a koalíciós szereplésnek a lehetősége. Amúgy sajnos megállapítom, hogy Hunyad megyében, amely mindig egy piros megye volt politikailag, hát gondoljunk bele, hogy azért a Zsillvölgye is itt van Hunyad megyében, és más olyan volt ipari övezetek, amelyek jelen pillanatban eléggé súlyos társadalmi szociális helyzetben vannak. Ebből kifolyólag a PSZD mindig tarolt Hunyad megyében, de soha nem akkorát, mint pont a tavalyi 2024-ben, amikor szinte minden jelentős megyei, vagy municipium, vagy pedig városnak a vezetőségét egyszínűen ők szerezték meg, és a megyei tanácsot is ők vezetik kétharmados eredménnyel.
Ez a Tetőterasz.
Térjünk vissza egy picit még a történelembe, illetve a demográfia környékére itt Hunyad megyében. Azt nézem, hogy tulajdonképpen 1956-ban volt annyi lakosa, mint amennyi most van. 92 óta folyamatosan lefele tendál a populáció, de itt a magyar közösséget tekintve ugye egyértelmű, hogy inkább városi környezetben lehet megtalálni a magyarokat. Déva, Vajdahunyad, Lozsád, Petrozsény, Lupény, Vulkán, ugye az ön által is említett Zsillvölgye, és hát a fogyás az bizony annak is tudható be, főleg a zsillvölgyi fejezetre gondolva, hogy ugye ott az a monoindustriális történet az hát félbeszakadt, és azok, akik még erőben voltak, hazamentek más munkahelyet keresni, vagy a nyugdíjasok pedig úgy gondolták, hogy akkor most vissza költöznek többnyire Székelyföldre, hiszen onnan jöttek jobb megélhetés reményében annak idején. Tehát van egy teljesen objektív magyarázata annak, hogy egy része legalábbis ennek a népességfogyatkozásnak minek tudható be és hogyan magyarázható. Az én kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy szervezetileg, ugye van 15 szervezet, ha jól tudom, a megyében, RMTS szervezet, hogyan tudja lefedni ezt a nagyon szétszórt végül is számarányában csekélynek mondható, de nagyon szétszórt magyarságot. Főleg, hogy ugye városon van a többség, de azért van vidéken is, vannak 250 léleknél kisebb közösségek, de ők is ott vannak, számítanak, figyelni kell rájuk.
Igen, rátapintott egy nagyon érdekes jellegzetességére a Hunyad megyei magyar jelenlétnek. Mielőtt válaszolnék a kérdésre, egy gondolat a demográfiai elemzéshez, és pedig az, hogy Hunyad megye ipari jellegéből kifolyólag, szocialista ipari jellegéből kifolyólag állandóan hanyatlott sajnos az elmúlt 35 esztendőben, az általános lakosság is hanyatlott, ebből kifolyólag a parlamenti képviselet is, én amikor már a megyének kiálló parlamenti képviseleti szám, én amikor képviselő voltam a 2004-es ciklusban, 8 képviselőt tudott adni Hunyad megye, utána már a 2010-es, 11-es népszámlálás után ez a szám 6-ra csökkent. Úgyhogy az általános lakosságfogyás nyilván, hogy megtörtént a magyar közösség esetében is, és mondom ezt a nagyon érdekes jellegzetességet, hogy tulajdonképpen az iparosítás idejében, a 60-as, 70-es években Hunyad megyének a magyar lakossága növekedett azáltal, hogy munkalehetőség keresése történt, és két irányból jöttek Hunyadra, Vajdahunyadra, Pusztakalánba és a Zsillvölgyébe magyarok, elsősorban a Székelyföldről és onnan is érdekes módon a Sóvidékről, illetve Szilágyságból is szép számban jöttek a magyarok, akkor, amikor a vajdahunyadi vasgyár, a bánya, a zsillvölgyi lehetőségek vonzották őket, jól fizető, hát a korszakhoz képest és a romániai átlaghoz képest jól vagy nagyon jól fizető munkahelyekről beszélünk. Ezek az emberek valóban, ahogy beindult a bányabezárás, ahogy megtörtént a vajdahunyadi kohászat, illetve a pusztakalán kohászatnak a szétzüllesztése, ők úgy megragadták az alkalmat, és akinek volt hova, az visszament a szülőföldjére, a szüket szülőföldjére, Székelyföldre, vagy a szilárdságba. Na most, hogy hogyan sikerül lefedezni, hát ön egy optimista számot mondott, amikor azt mondta, hogy 250-nél kisebb, mert itt már a Hunyad megyei falvakban ilyen 80, 60, 40-es, vagy akár egy családos létszámról beszélünk. Van egy Gyönyörű nevű falunk, ahol középkori templom uralja a tájat, és a háztegi kúriáknak az egyik legszebbike, a kendefi kúria áll ott. Ő rajja Boldogfalvát neveztem meg, ahol már a 90-es években az utolsó református magyar családról beszélhettünk, azóta egyetlen egy magyar személy sem lakik ott. Tehát ott, ahol mi igazából le kell fedjük a lakosságot, az a városi környezet. Amúgy az előbb ecsetelt lezüllés vagy elnéptelenedés után is még mindig Hunyad megye Románia legurbánusabb megyéje. Több mint 70%-ban városi vagy municipiumi környezetben laknak az emberek, és alig 30%-a a falusi lakos. A magyar lakosság esetében ez az arány 93% városi, illetve kevesebb, mint 7% vidéki vagy falusi környezetben lakó magyar. Vannak falusi szervezeteink, ön az előbb Lozsádot említette, ez a Martinest községhez tartozó félig magyar falu, hát úgy félig magyar, hogy van 200 lakosa, ebből most már lassan kevesebb, mint 80 magyar ember van, és 100 valamennyi román. Ezelőtt 10 évvel voltak pontosan fele-fele 100 magyar, 100 román arányban. Ott van a Bácsi nevezetű falu, ott van az előbb említett Trisztengyörgy, ahonnan már elköltöztek a magyarok, illetve van még egy szintén a kommunista korszak hozadéka vagy öröksége, és pedig az, hogy vannak olyan falvak, mint például Hosdát, Vajdahunyad mellett, vagy Rákost, Csernakeresztúr, Déva mellett, amelyek ők teljesen falu jellegűek és faluképet mutatnak, de az úgynevezett városhoz csatolt falvak, tehát közigazgatásilag a hosdátiakat vagy a rákosdiakat Vajdahunyadhoz mérjük, a csernakeresztúriakat Dévához. Létezik egy magyar gazda szervezet Hunyad megyében, amely próbál működni, 100-nál több tagja van, beleértve azokat a tagokat is, akik sajnos ma már nem tudnak a falugazdával magyarul beszélni, de mégis magyar identitásuk nem aludt ki, és magyarnak tartják számon magukat. Vannak olyan próbálkozásaink, mint például a Hunyad megyei magyar napok, amelyekre éppen készülünk most.
Ki is fogunk térni rá a beszélgetés során kicsit arrébb.
És ahol azért nem dévai magyar napok, vagy vajdahunyadi magyar napok, és Hunyad megyeiek, mert próbálunk kilépni a falusi közösségek felé, legalább egy falunappal, egy délutáni rendezvényel, egy nótaestel, vagy valamivel, hogy tudjuk ezeket az embereket, is ezeket a magyar embereket a soraink között számolni a következő időre is. Persze, hogy azokat a szolgáltatásokat, most gondolok itt a magyar állampolgárságra, az előbb említettem a gazdaszervezetet, amelyet azokat a szolgáltatásokat, amelyeket mi felajánljuk, azokat megpróbáljuk kihelyezni ilyen mobilitási megoldásokat alkalmazva, hogy néha-néha legalább, ha nem máskor, akkor az istentisztelet vagy a mise végére tudjunk ott lenni szervezetként a falusi közösségeinkben.
Ez a Tetőterasz.
Oktatás az mindig a szórvány területek egyik kényes stratégiai fejezete. Egy olyan problematika, amelyet Hunyad megyében akár azt is mondhatnám, hogy sikersztoriként lehet elkönyvelni, hiszen amikor a szórvány kollégiumaink rendszerét áttekintjük, akkor egyértelmű, hogy a dévai központ az egyik zászlós hajó, és itt nem túlzok, vagy nem próbálom ezt a történetet srófolni, hiszen ugye ott nagyon érdekes szimbiózis alakult ki, a téglás és a másik típusú oktatás között, és valahogy a kettő jól összedolgozik, illeszkedik. Lényegében itt arról van szó, hogy minden egyes fiatalnak fel kell ajánlani, vagy biztosítani kell a lehetőséget. Aztán a család, a környezet, az asszimiláció különböző hatásai majd dönthetnek úgy, hogy ő mégis másfele indul. Láttam statisztikákat, általánosakat az erdélyi magyarságra vonatkozó kimutatásokat, most egy szociológus nemrég közölte, és hát a lemorzsolódás az hangsúlyos. 9. után aztán tényleg időnként a grafikonok nagyon meglódulnak. Na de lássuk akkor Hunyad megyében, hogy sikerült tető alá hozni azt, hogy felekezeti oktatás, vagy hát egyházi, úgymond védő, szárnyalat működő oktatás, nevelés és az alapítványi pályázatokból származó pénz háttérrel működő tanítás egymásra találjon, egymást erősítse és egészítse ki egyúttal.
Ez egy nagyon érdekes történet, és valóban először az előbb úgy akartam fogalmazni, hogy a 2000-es évekig kell visszamenni, de utána rájöttem, hogy nem elég, 1990-ig kell visszamenni legalább egy mondat erejéig, hiszen 1990-ben még az volt az első indulás, hogy visszaigényelni, vagy visszaszerezni azokat az iskolákat, itt Petrozsényről van szó, és Déváról, ahol egy épületben működött valamikor 30-40-50 esztendővel korábban magyar oktatás Hunyad megyében. Aztán kiderült, hogy ez nem járható út, hiszen a visszaigénylést azt nem tudtuk megvalósítani, nem volt annak jogi alapja, úgyhogy elindult a gondolkodás afelől, hogy legalább Déván létre kell hozni egy központi, a megyének egy iskoláját, ugye biztos ismeri ön a romániai pedagógusok, vagy a pedagógusok szövetségének a mozgalmát, amely az úgynevezett egyiskolás megyékről szól. Hát mi, nekünk egy iskolánk sem volt, csak tagozataink, és ez párhuzamosan indult el. Böjte Csaba atya és a Szent Ferenc Alapítvány Déván gondolkodott egy valamilyen fajta felekezeti oktatás megvalósításában, illetve egy katolikus iskola megvalósításában. Mi nyilván, hogy világi iskolában gondolkodtunk, mert ezt lehetett a romániai közoktatási keretbe beilleszteni, úgyhogy bennünket is finanszírozon az állam, mert hát mi is ennek az országnak vagyunk az állampolgárai. Volt akkor egy közvéleménykutatás, volt egy együttes döntés, és ennek a döntésnek az eredményeképpen aztán egy gyönyörű, szép történet a Téglás Gábor iskola megalakulása, de ez már közös történet, ez már az LMDSZ-nek, a pedagógusoknak, a szülőknek, a Szent Ferenc Alapítványnak a közös története, és így sikerült 2005-ben tető alá hozni azt, amelyet nem csak Téglás Gábor elméleti liceumként nevezünk mi, hanem ő a Hunyad megyei oktatási és nevelési központ, hiszen az egész megyének szól, a többi településeken csak tagozatban működnek magyar iskolák, és igyekezünk minél többet megkapalintani, megtartani a 8. osztályosok közül a Téglás Gábor számára, ahol 9-12-ben többfajta ajánlással működik a magyar nyelvű oktatás, mármint többfajta szakvonallal működik a magyar nyelvű oktatás.
184 elemi osztályos, 172 általános iskolás, 66 elméleti liceumos, ezt ugye az Erdély Statról olvastam, lehet, hogy ezek már frissítésre érdemes számok, de nagyjából ezek lehetnek, hiszen a 2021-es adatokról van szó, érdemben nagyon-nagyon erősen nem változhattak. Körülbelül azért mondtam, soroltam ezeket az adatokat, hogy a hallgatóknak is azért legyen fogalmuk arról, hogy mit jelent a szorványlét, milyen léptékekben, milyen arányokban kell itt gondolkodni, hogy fontos az is, hogy egy gyermek hova fog elmenni, vagy nem elmenni, ahhoz, hogy akár egy összevont tagozatú osztály is beindulhasson, hiszen bármilyen előnyös egy adott pillanatban a jogi keret, annak is határai vannak, és azt sem lehet aztán végletekig feszegetni. Ilyen szempontból gyanítom, hogy a pedagógusoknak nem csak a szervezési, hanem a meggyőzési munka is a területe volt, és ilyen értelemben a szövetség is támogatta őket, hogy akkor kijárjanak, feltérképezzék a gyermekeket, meggyőzzék a szülőket, ajánljanak olyan lehetőségeket, amelyek vonzóvá teszik a magyar nyelvű oktatást.
Ez úgy van, a pedagógusok mellé hadd soroljam az egyházakkal való jó együttműködést is, hiszen náluk is létezik egy olyan statisztika, amelyre mindig visszatérünk, akkor, amikor tudjuk, hogy hány gyereket kereszteltünk tavaly, tavaly előtt, és a többi hányan kellene az óvodában legyenek, vagy hányan kellene az előkészítő osztályba iratkozzanak, külön-külön a településeken, Nászvároson, Petrozsényben, Vulkánban, Lupényben, Vajdahunyadon, ahol magyar tagozatok működnek. Meg kell említsem, mert nagyon fontos a magyar állami támogatás, most akár a Rákóczi Szövetségre gondolok, és az ő szerepükre, vagy pedig ad a két bölcsödére, amely magyar állami támogatással valósult meg Hunyad megyében. Az egyik a református egyházzal együttműködve Déván, és a másik a római katolikus egyházzal együttműködve Vajdahunyadon. Illetve meg kell említeni itt az alapítványi támogatásokat, a Kommunitás alapítványt, amely nem csak az ingázó lelkészeket, hanem az ingázó diákokat is támogatja. Most már ez a feladat az iskola alapítvány kötelékében történik meg. Illetve a délutáni oktatást, amely most már évek óta egy sikertörténet. Ezt a kolozsvári székhelyű iskola alapítvány kezeli szintén magyar állami támogatással. Mindezek ellenére én nem szeretném, hogy bárkiben is idillikus kép maradjon, tehát el kell mondani a valóságnak az összes részletét, például azt, hogy minden erőfeszítésünk ellenére minden településen van olyan magyar gyermek, aki román iskolába jár, mert úgy döntenek a szülők, soha nem sikerült 100%-ban meggyőzni a szülőket, soha nem sikerült 100%-ban az etnikailag vegyes családokat meggyőzni arról, hogy választák a magyar oktatást. Most persze itt óriási árnyalatok vannak a között, hogy magyar az anyuka, vagy pedig az apuka, hogy milyen vallású az illető szülő, és hogy mi a, hát a hangadó, vagy ki a hangadó a családban, tehát ezeket szociológiai szempontból lehet ecsetelni. Egész egyszerűen tervezési kapacitás nincs arra, hogy annyi beszélgetést, annyi találkozást, annyi meggyőző beszélgetést tudjunk megszervezni, hogy eljussunk minden egyes családhoz, aki esetleg, akinek a gyermeke szereplője lehetne a magyar oktatásnak. Tehát ez egy valóság, amelyet szembe kell néznünk. Az asszimiláció igen erős ezeken a vidékeken, és nyilván, hogy itt bármilyen jó ajánlat, tulajdonképpen a távolság az egy ellenkező hatást vált ki, mert amikor egy lupényi szülő ránéz a Zsillvölgye déli sarkában, ránéz a térképre, és meglátja azt, hogy Dévától több mint 100 kilométer választja el, akkor azért minden kedvező ajánlat mellett mégiscsak meggondolja, hogy ez a távolság, ez egy olyan faktor, amely megnehezíti a gyermekkel való kapcsolattartás, vagy egyáltalán a gyermekre való vigyázást. Tehát ezeket a dolgokat is el kell mondani. Hunyad megye egy érdekes, földrajzilag változatos, de nagy, földrajzilag ugyanakkor nagy megye is, nagy távolságok vannak. A két csücske között Bráttól egészen Lupényig jó 150 kilométer távolságban.
Felekezeti hovatartozás szempontjából annyit jegyezzünk meg, hogy a római katolikusok vannak többségben, az ő számuknak mint egy fele arányban vannak reformátusok, és hát unitáriusok és evangélikusok is a nyilvántartások szerint léteznek, nem egyéb, de hát téva az unitáriusok szempontjából különleges és szimbolikus jelkép és zarándok hely tulajdonképpen. Na de lássuk akkor az egyházak egyébként vállalt szerepét. Tehát azon kívül, hogy az oktatásban, azon kívül, hogy a különböző helyi szervezetekben vállalnak szerepet, hiszen az egyik jelölt éppen főgondnok is, aki nem folytatja, tehát Borsai Zoltán Krisztián református főgondnokként is működik. Szóval, hogy akkor ez az egyházzal való partner, vagy egyházakkal való partnerség, ez majdnem mindenre kiterjed, mert össze kell gyűjteni azt az erőt és azt a tudást, ami ott helyszínen van, és akkor minden egyes ötlet, ember, bani számít.
Ez úgy van, és én azt mondom most 25 év táblatában, hogy persze, mint minden kapcsolatban, mint minden hosszú időkre kiterjedő együttműködésben megvoltak a feszült pillanatok. Időnként az egyházak egymás közötti, vagy pedig az LMDS-tel való együttműködésében, de nem is kellett volna ezzel kezdjem, hanem azzal kellett volna kezdjem, hogy az együttműködés az mindig nagyon eredményes volt. Én mindig az egységnek voltam a prédikátora, hát nem tudom, hogy a jó szót használok, de az egység erejében hittem, és mindig azt mondtam, amikor leültem az egyházi vezetőkkel, a lelkészekkel tárgyalni, hogy mi túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy össze-vissza evezzünk a csónakban. Egy csónakban van, kevés az evező, és úgyhogy összehangoltan kell a tevékenységünket megfogalmazzuk és végrehajtsuk. Jelen vannak és jelen voltak mindig az oktatás mellett a kultúrában, a szociális ellátásban az egyházaink, és hála Istennek, hogy Hunyad megye ilyen szempontból is nevezeteset tudott alkotni, vagy felmutatni, vagy elősegíteni, hiszen a Szent Ferenc alapítvány mellett a Böjte Csaba atya által, neve által fémjelzett alapítvány mellett, amely aztán nem csak Déván, hanem Szászvároson is, és a Zsillvölgyében, Petrozsényben működött és működik eredményesen.
Újabban meg Piski lesz a következő, ha jól tudom. Újabban meg Piski lesz a következő stáció, ha jól tudom.
Igen, szombaton találkoztunk Ópiskin, ott mondjuk nem gyereknevelés folyik, hanem egy szintén Böjte Csaba atya által kezdeményezett új alapítvány, a Szent László alapítvány. Vásárolta meg az egyik híres történelmi épületünket Hunyad megyében, a Piski csárdát, a Bem apó és a Piski csata nevei által fémjelzett épületet, és ott annak az udvarán, vagy hátsó kertjében egy történelmi emlékpark fog kialakulni. Most szombaton áldás került az obeliszkre, amelyet széttörtek, megmentettük, megtaláltuk, kiemeltük, és utána gyűjtés által sikerült ezt helyreállítani, teljesen szakszerűen, engedélyekkel, műemlékvédelmi engedéllyel, kolozsvári műemlékes kőfalagok segítségével, tehát egy teljesen szakszerű munka történt ott, még nincs teljesen kész, mert hogy helyükre kell helyezni az eredetinek megfelelő emléktáblákat is. Négy résztábla díszítette ezt az obeliszket, amelyek meg természetesen eltűntek, és amelyeket viszont az eredeti felirattal ellátva újra kell csinálni, és fel kell ezeket is szerelni. De itt mondom, Piskin gyermekvédelmi tevékenység nem történik, amúgy Piskin sajnos már magyar iskola sem működik nagyon régóta. Az a pár magyar gyerek, aki piski családokból magyarul szeretett tanulni, ők Dévára ingáznak be, és számukra az ingázás biztosított. Épp akarok még egy mondatot mondani, ön már megemlítette a Déva hát zarándokhely jellegét. Nyilván, hogy a Dávid Ferenc emléktellát a Déva várában zarándokhelynek tekintik a világ unitáriusai, vagy a magyarországi és erdélyi unitáriusok. Ez nekünk mindig egy fontos helyszín volt. Olyan szempontból, hogy annak ellenére, hogy kevesebb, mint 100 unitárius hívő van Déva városában, sikerült egy zarándokközpontot építeni az unitáriusoknak, sikerült együtt megmentenünk az emléktellát a Déva várában, amely épp felújítás alatt állt az elmúlt években. Most egy nagyon szép és méltó hely van ott az unitárius zarándoklaknak is, és bármilyen kicsi legyen ez a gyülekezet, mégiscsak sikerül neki, persze adományokból, támogatók segítségével, és mondom én, a mi segítségünkkel is, az LMDS segítségével sikerül évről évre még látványosabb zarándoklatot megszervezni. Valamikor a 90-es években ez a zarándoklat abból állt, hogy 5-6 vagy 10 embert felbaktatott a Várhegyre, és megkoszorúzta Dávid Ferenc telláját. Most már olyan 1000 vagy 1000-nél is több személy részvételével történnek az arándoklatok, amelyek valóban felemelő érzést tudnak generálni mindenkiben, aki ott részt.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Szeptember 19-e és 26-a között 16-odjára kerül sor a Hunyad megyei Magyar Napokra. Erről mi a rádióban is beszámoltunk a hónap elején, de térjünk vissza a történésekre Winkler Gyula képviselő úrral, mert hogy bizonyára vannak még pontosítani való részletek, illetve nem árt, hogyha felfrissítjük egy kicsit ezt a kezdeményezést. Egyszerűen csak az, hogy 16. már elmondja, vagy sugallja, hogy ez lassan intézményesült, hogyha netán kiesne, valaki azt mondaná, hogy idén elmarad, de hol jövőre bepótoljuk kétszer akkora lesz, azt nem hiszem, hogy elfogadnák a Hunyad megyei magyarok. Egyszerűen el sem tudnák képzelni, hogy teljen el úgy ősz, hogy ne legyen Hunyad megyei magyar napok.
Hát kiesett, de csak akkor, amikor mindenkinek
nyilván
kiesett.
Nyilván az, igen, a 2000, covidos periódus.
2020-ban a megszorítások idejében, a lezártság idejében, amikor is ilyen online térben szerveztünk valamit, hát ez csak kicsit túlzással lehetett magyar napoknak nevezni. Azért túlzással, mert bármilyen jó a képernyő, bármilyen hasznos, bármilyen melegek a színek, az nem ugyanaz, mint amikor kezet fogsz a légnem látott ismerőssel. Amúgy a kolozsvári magyar napokkal egyszerre indítottuk a kezdeményezésünket, a kolozsvári magyar napok is a 16. kiadásnál tartanak. Nyilván, hogy összesen lehet hasonlítani, egy nap nem lehet beszélni a két helyzetről, hiszen a kolozsvári jelenlét, annak a közösségnek a képessége, hogy betöltse a tereket, hogy tudatjával szervezzen rendezvényeket egy időben, Az nyilván, hogy más demográfiáról, más erőről és más anyagi lehetőségekről szól. Mi eléggé nagy erőfeszítéssel szervezzük meg a Hunyad megyei magyar napokat. Most nem akarok én kulisszatitkokat elárulni, de azt el kell mondanom, hogy ennek kapcsán, hogy a szórványnak van egy ilyen érdekes jellegzetessége, hogy a szórványban mindannyian több kalapot viselünk. Több kalapot viselünk akkor, amikor megnézi az ember, hogy egy pedagógus, aki esetleg a Pedagógusok Szövetségében is valamilyen tisztséget ellát, vagy valamilyen szerepe van, az lehet, hogy az MK-nek is valamilyen helyi szervezője, lehet, hogy valószínűleg, hogy az egyházközségben is szerepe van, de a helyi RMDS-ben is lehet, hogy alelnök, vagy szervezési felelős, vagy kultúráért felelős választmányi tag.
Vagy akár sajtómunkás is, hogyha éppen arról van szó, hogy tudósítani kell egy helyi eseményről.
Ez pontosan nagyon jól mondja, tehát nekünk egy csomó kalapunk van, és akkor mindig úgy cserélgetjük ezeket a kalapokat, és hol RMDS elnök, hol MK kulturális dolgozó, hol meg minden egyéb szerepet betöltő emberek vagyunk. Így állunk a magyar napokkal is, egy maroknyi szervező az, elsősorban a helyi elnökök, a Petrozsényi-Lubényi választmányok, akik Lévai Vajdahunyadi, nem mondom el mindig a teljes megfelsorolást, akik szervezési feladatot vállalnak. Vannak már kialakult, ugye bejárt utak, például Vajdahunyadon a legnagyobb szerepet a testvérvárosi kapcsolat játsza, és mindig nagyon-nagyon sok vendéget várunk Vasvár megyéből, Szombathelyről és környékéről. Ők a mi testvérvárosunk. Déván persze, hogy valamilyen más jelleggel, inkább a kultúra ott, a vár nem alkalmas ilyen szempontból, hiszen nem tudunk ott szervezni, nagyon nehezen megközelíthető, nem igazán alkalmas nyitott köztéri rendezvényekre, ezért a város régi központjában, a városháza előtt szoktuk megszervezni, idén is ott fogjuk megszervezni a Dévai napot, de igyekezzünk eljutni a kis településekre is, illetve igyekezzünk hétközben is, a két hétvége között igyekezzünk megszervezni kisebb kulturális rendezvényeket, könyvbemutatót, most éppen Alko Attilát fogjuk várni, két hét múlva pénteken, hogy az ő könyvét mutassa be. Nyilván, hogy egy állandó, vagy ha az állandó momentumokról beszélünk, akkor meg szeretném említeni itt a mi közeleti díjunkat, a Badzsai Ákos.
Igen, erre akartam rákérdezni, képviselő úr. Lehet-e tudni a három leendő díjazottnak a kilétét, vagy az akkor derül ki, tartogassuk még meglepetésként?
Ezt kérem szépen, hogy tartogassunk meglepetésként. Amúgy azt hiszem, hogy pont most, ahogy mi beszélgetünk élőben, ugye a Kolozsvári Rádió hullámoszán, most tárgyal a kuratórium. Hála Istennek több jelentkező volt. Mi ugye, amikor megalakítottuk, vagy megalapítottuk a Badzsai Ákos közéleti díjat, akkor arra gondoltunk, hogy minden évben három személy díjazunk. Egy lelkész vagy egyházi tevékenységű személyiséget az ilyen irányú tevékenységért, egy magyar pedagógust, illetve egy civil szervezeti jelöltet vagy kitüntetettet, akiknek Badzsai Ákos díjat adományozunk. Most születik meg a...
Ez a Tetőterasz.
Most születik meg a döntés, mondta Winkler Gyula képviselő úr, közben a dzsingel úgy beleszólt ebbe a mi a dialógusunkba, mert hogy ugye táv párbeszédet folytatunk innen Kolozsvárról Hunyad megyével. Most arra lennék kíváncsi, így a beszélgetésünk finise felé közeledve, képviselő úr, hogy ez az állandó ingázás Brüsszel és Hunyad megye között, a fáradtságon kívül, a hazaérkezés örömén kívül. Mit jelentett önnek? Egyrészt gyanítom én, hogy ott megfelelő intenzitású és hatékonyságú munkát a terepen elvégezni úgy lehetett, hogy amikor ön Brüsszelben volt, és európai szinten képviselt ügyeket, akkor otthon maradt egy olyan csapat, olyan munkatársak, akikben 110%-ig megbízott, és akik tovább vitték, vagy folytatták a napi szervezést és munkálkodást. Ez úgy gondolom, hogy masszívan a bizalomról szól, és azért 40 századon át nem tudom, lehet, hogy most ilyen sport nyelven szólva, ugye éppen Tokióban zajlik az atlétikai világbajnokság, azért ez jelentős eredmény, hogy finoman fogalmazzak.
Hát nem gyors futás volt ez, hanem maraton, és ráadásul hozzátenném, hogy nem igazán az volt a helyzet, hogy Hunyad megye és Brüsszel között ingáztam, hanem az volt a helyzet, hogy Erdély és Brüsszel között ingáztam, mert hogy közben sikerült az elmúlt 15 év alatt egy nagyon szép intenzitású és nagyon jó kicsengésű szorványmozgalmat megszervezni, úgy, hogy ehhez a szorványmozgalomhoz hozzátartozik minden erdélyi, bánsági szorvány megye, kezdve Krassó-Szöréntől és Temesvártól, a bánságtól egészen Betterte megyéig, Szebenen, Brasson át. Tehát ezt a szorványmozgalmat is igyekeztem fenntartani, támogatni a kollégákat mindig, segíteni őket a találkozásban, a tapasztalatcserében, hiszen akkor, amikor a bezártságból ki tudunk nézni mi a szorványban, akkor egymás példájából tudunk tanulni. Sikerült elindítani, és most nem a magam eredményeiről beszélek teljesen nyilvánvalóan, hanem a mi eredményeinkről együtt a szövetségben, sikerült elindítani egy szorványszékely együttműködést, ahol Kovaszna és Hargita megye együttműködnek a szorványközösségekkel. Ennek van egy fantasztikus kulturális dimenziója, egy fantasztikus ifjúsági dimenziója. Sikerült meghonosítani a Magyar Szorványnapját minden évben november 15-én. Ezt mindig egy-egy rendezvénnyel, nem csak itthon Erdélyben, hanem a Kárpát-medencében a Magyarország Gyűlés segítségével eseményét tenni, hiszen a szorványban való lét az nem a búzulásnak az állapota kell, hogy legyen, hanem a szilárdságnak az állapota, a kitartásnak az állapota, a tenni akarásnak. Persze mi tudjuk azt, hogy külső támogatásra van szükségünk. Tudjuk azt, hogy segítséget kérni nekünk muszáj, nekünk kell, mert hogy másképp nem tudunk kidolgozódni, de tudjuk azt is, hogy ha nincs helyi akarat, akkor minden segítség az csak a puszta földre hull, és nem tud teremni sem virágot, sem gyümölcsöt. Tehát rengeteg minden történt azért ezekben az időkben, és nyilván, hogy ez nem tud másképp történni, mint jó csapattal, mint bizalommal. Én mindig nálam egy új ismerettség mindig tízessel kezdődik. Én egy új embert megismerek, annak tízes jegyet adok, és onnan már nem lehet csak csökkenni, nem lehet felfelé menni, mert az én bizalmam mindig maximális. Persze, hogy nem mindig igazolódik ez a tízes jegy. Persze, hogy voltak csalódásaim, és nem akarok itt most fesztivista lenni, hogy jaj, de jó a szórványban. Persze, hogy rengeteg nehézségünk van a szórványban, de ha összefogunk, ha összetartunk, ha bízunk egymásban, akkor ezeket a nehézségeket le lehet győzni.
Még egyetlen kérdésem, és egy rövid választ várok rá. Lesz-e ennek a negyedszázadnak, ennek a 25 évnek egyfajta dokumentálódása, napló akár, vagy bármiféle formában nem, egy összegzés?
Nem tartottam naplót, bevallom, soha nem voltam a naplóír. Mindig volt határidő naplom, de ebből a gondolatokat, a történéseket, az érzelmeket nem lehet visszaírni. Tehát nem hiszem, hogy én a memorialisztikát írni képes ember lennék, viszont van egyfajta dokumentációja ennek a 25 évnek, és ez a Hunyad megyei Hírmondó mindmáig nyomtatott kiadásban is megjelenő havilapnak a gyűjteménye, mert hogy ez a havilap, ez egy kampányújságból indult 2000-ben, akkor, amikor az akkori parlamenti választásokon indultam képviselő jelöltnek, kampányújság kellett, és ebből a kampányújságból lett a Hunyad megyei Hírmondó, és mondom, mind mai napig elsősorban a Kommunitás Alapítvány támogatásával, egyéb támogatásokkal mind mai napig ez megjelent úgy, hogy legalább 8-9 nyomtatott lapszám jelent meg minden évben belőle, úgyhogy ha már nem tudom, hogyha a saját tevékenységem, de minden esetre a Hunyad megyei RMBS-nek a történéseit vissza akarja valaki nézni erre a 25 évre, akkor a Hunyad megyei Hírmondó nyomtatott kollekciójából lehet ezt megtenni.
Akinek az egyik munkatársát nemrég állami kitüntetésben részesítették. Winkler Gyulától köszönünk el, és egyúttal képviselő úr, köszönjük a türelmét és a készségét, hogy itt tartott velünk a tetőteraszon. Lezárjuk ezt a műsort és a negyed századot, ami ugye Hunyad megyei RMDS vezetéséről szól, de hát nyilván ez egy újabb kezdet, vagy hát egy folytatás másként. Találkozunk majd műsorainkban a képviselő úrral más témák ürügyén. Jó munkálkodást, jó szervezést kívánok a Magyar Napokra, és hát azt kívánom, hogy a következő 25 év is legalább ilyen eseménydús legyen, mint ez a negyed század.
Köszönöm nagyon szépen, és nagy-nagy tisztelettel üdvözlöm a kolozsvári rádió hallgatóit.
Akiknek a figyelmet köszönjük ezúttal, tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.